a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további részének is a megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, az Ószövetségből olvasom Isten igéjét, Nehémiás könyvéből, Nehémiás könyvének az első fejezetét. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Nehémiás könyvének első fejezetében Isten igéje így szól hozzánk. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. évben, Kiszlév hónapban történt, amikor Súsán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban. Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapuj tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, menj Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek Téged, és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám kegyelmesen, tekints rám és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszíjeleztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig űztelek is el benneteket, még ott is összeszedlek, és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel, Óram, méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Istennek szent lelket tegye áldottá és gyümölcsözővé szívünkben a meghallgatott, a felolvasott igéket. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt a templomban újra együtt lehetünk a te színed előtt. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy különféle utakon járunk. Valaki egyedül, a mindennapok egyedül létében éli az életét, valaki családosként, valaki betegségben és fájdalmak között, valaki csalódásokkal és keserűséggel a szívében. Valaki örömmel és hálaadással érkezett ide, valaki kéréssel és útkereséssel a szívében. De Urunk, bárhonnan is jöttünk, bármilyen körülmények közül is érkeztünk ide most ebbe a templomba, mi egyé formálódtunk az ige hallgatásában, a zsoltárok éneklésében, az összekulcsolt kézben, az imádságban. Isten népeként vagyunk, a te népedként vagyunk itt együtt. És te, mint atya, jól látod a gyermekeidet. Minden gyermekedet jól ismered. Ismersz bennünket, hiszen te formáltál. Te alakítottad, ismered a mi utunkat, és ezért tudod, hogy mire van szükségünk. Ezért, mint a gyermekek az atya mellett, most mi is rád figyelünk, kinyitjuk a szívünket, kinyújtjuk a kezünket, és kérünk, töltsd meg azt azzal, amire a te bölcs látásod, a te irgalmas szereteted szerint szükségünk van. Add a te igédet és szent lelkedet, hogy amit átadsz, azt el tudjuk fogadni személyes üzenetként. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Isten igéjét olvasom a már felolvasott ószövetségi szakaszból, Nehémiás könyvének első fejezetéből a második, harmadik és negyedik verset. A 20. évben, Kislév hónapban történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom, Hánáni, és vele együtt néhány Judából való férfi. Kérdezősködtem tőlük, a megmenekült judaiakról, akik a fogság után megmaradtak meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala pedig csuparés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam a menny Istene előtt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim! Naponta halljuk a híreket, hogy a Közel-Keleten folyik a háború. Szíriában bombáznak, és ki tudja, hány helyen még rombolnak, aminek a következtében az emberi életek mellett, a pótolhatatlan emberi életek mellett felbecsülhetetlen értékű műtárgyak, épületek, ókori kincsek pusztulnak el. Sajnos abban a térségben is ez sok-sok évvel azelőtt is megismétlődött. Egyet hadd említsek ezek közül, Krisztus előtt 586-ban egy nagy világbirodalom, Babilon, annak vezérével és királyával, Nabukodonozorral szintén nagy pusztítást végzett. Felbecsülhetetlen értékű műemlékeket, műtárgyakat pusztított el, természetesen a pótolhatatlan emberi életek mellett. És ennek a nagy pusztításnak a következtében Jeruzsálem is, a jeruzsálemi templom is, a város is romhalmazzá vált. 586-ban, Krisztus előtt lerombolták Jeruzsálemet. Az akkori kor fegyvereit és haderejét felhasználva iszonyú pusztítást végeztek. Telik múlik az idő, és már eltelt jó pár év. Nehémiás könyve bennünket egy későbbi időbe von be. Nem is Jeruzsálemben vagyunk, nem is Babilonban, hanem a Perzsa birodalomban, Súsán várában. Nehémiás éppen a rokonokat fogadja, december van, és 445-öt írunk. 141 évvel Jeruzsálem lerombolása után. Generációk teltek el azóta, a világpolitikai helyzet is ennyi idő alatt jelentősen megváltozott, és amikor megérkeznek a rokonok Nehémiáshoz, Súsán várába, akinek az nevét is tudjuk közülük Hánáni, a többieket pedig úgy említi, hogy júdai férfiak voltak, ezek Jeruzsálemből érkeztek meg. Felmentek a perzsa király udvarába, hogy találkozzanak a rokonnal. Jeremiás egy dologra összpontosított. Mi a helyzet a fogságból hazatért férfiakkal és asszonyokkal? Mi a helyzet Jeruzsálemmel? És ők elmondják, hogy Jeruzsálem várfala csupa rés, kapui tűzben égtek el, az asszonyok és a férfiak pedig nagy bajban élnek, gyalázatban élnek. Nem volt ott rendezett élet, nem volt ott biztonságos élet, ennyi év után sem. Nem volt védelem. Hiába hazatértek néhányan az emigráltak közül, babiloni fogságból visszatértek és ott kezdtek építkezni, de csupa rés volt a várfal. Könnyen behatolhatott az ellenség, nem talált semmilyen ellenállásra. Jöhettek, lophattak, felégethették újból azt, amit felépítettek. Normális, kiegyensúlyozott életről nem lehetett ebben a városban beszélni. És mióta? Már 141 év óta. Bár most a hazatértek próbálkoztak egy kicsit helyre tenni, építeni, a templomot sikerült is valahogy felépíteni, de továbbra is nagy a baj. Minden romokban hever, és a falon a sok rés, és a tűzben elégett kapuk semmilyen védelmet nem jelentenek az ellenséggel szemben. Kedves testvéreim, nem tudjuk, hogy miért, mert Nehémiásnak igazából közvetlen köze már nem volt Jeruzsálemhez. Nem ott született. Minden valószínűség szerint ő már az emigrált szülőknek a gyermeke volt. Csak a nagyszülei voltak. Olyanok, akik még személyesen átélték, mi volt Jeruzsálemben. Akiknek személyes emlékeik voltak. Ő már semmilyen közvetlen kapcsolatban nem lehetett ezzel a várossal. De mégis érdekelte őt, mi van Jeruzsálemmel. Egyébként pedig egy olyan sorsú ember volt, akinek a mai szavakkal mondva az Isten felvitte a sorsát. A király legbizalmasabb emberei közé tartozott. Hát aki a király pohárnoka lehet, azaz, mi kerül a király asztalára, nehogy valaki megmérgezze, nehogy valami rossz kerüljön oda, annak egy teljes bizalmat kellett, hogy kapjon a királytól. A teljes bizalommal kellett, hogy felruházza őt. Hol vannak már azok az unokák, akiknek a nagyszülei még a templomba jártak? A régi templomokat gondozták, építették, a zsoltárokat énekelték, a nagyszülei még vasárnaponként elindultak, vasárnapi ruhát vettek föl és templomba mentek, de a szülők már nem nagyon, már talán meg sem konfirmáltak, és az unokák meg már lehet, hogy el is fejtették, hogy hova tartoznak. Hogy a nagyszülők hova jártak templomba, vagy melyik volt az a templom, az a lelki otthon, ami őket gazdagította és lelkileg feltöltötte. Hol vannak már az unokák és a dédunokák? Hát ennek a Nehémiásnak sem kellett volna, hogy betöltse az életét ez a kérdés. Sok kortársa és sorstársa mellőzte Jeruzsálemet, eszébe se jutott, hogy a nagymamák és a dédnagymamák hol is voltak. És mi történik ezzel a Nehémiással? Amikor meghallja, hogy Jeruzsálem még mindig romokban hever, amikor meghallja, hogy a várfalon rések vannak, a kapuk pedig tűzben égtek el, amikor hallja, hogy a sorstársai, pontosabban az ő népe bajban van és gyalázatban él, akkor azt olvassuk róla, hogy leült, napokon keresztül sírt, gyászolt és böjtölt. Hát honnan van Jeruzsálem, honnan van Nehémiásban ez a belső szomorúság? Mi miatt szomorkodik ő ennyire Jeruzsálem fölött? Hiszen sose járt ő ott. Amikor a király megkérdezi, hogy miért vagy ilyen szomorú ábrázattal később, akkor csak annyit mond. A város, ahol őseim vannak eltemetve, romokban hever. Testvéreim, nem tudjuk, hogy hogyan, de 141 év után, Jeruzsálem várfalainak a lerombolása után, Isten elhozta annak az idejét, hogy fölépüljön Jeruzsálem várfala. És ha Isten hozta el az idejét, akkor ő megtalálja hozzá a kedvező alkalmat is, a megfelelő embereket is. És hisszük, és tudjuk, hogy Nehémiásban, az unokában, vagy a dédunokában, nem tudjuk, Isten indította el ezt a szomorúságot. Isten buzdította benne föl ezt a mély fájdalmat Jeruzsálem hallatán. És ez nem emberi szomorúság volt, hanem Isten szomorította meg őt lelkével. Isten még innen is el tud indítani egy új kezdetet. Ő adta számára azt, hogy napokon át üljön és sírjon, ezek Isten szerinti könnyek voltak, hogy fájjon neki Jeruzsálem sorsa, hogy fájjon népének a sorsa, ez Isten szerinti szomorúság volt benne. Nem tudjuk, hogy Isten mikor, hogyan hozza el. Látjuk, hogy miben vagyunk, akár Európa sorsát figyeljük, akár egyházunkat, a kereszténység sorsát, akár gyülekezetünk sorsát figyeljük. Látjuk, hogy mennyi rés van rajta, milyen sok rom van és vesz körül bennünket emberileg is, lelkileg is, milyen sok helyen tud betörni az ellenség, pusztítást végezni a lelkekben, hol vannak már az unokák, hol vannak már a dédunokák, a hűséges presbiter nagyapáknak az unokái. De elhisszük, hogy Istennek van hatalma, még mindig van hatalma, és sose fogja ez a hatalom el újat kezdeni. És ez a kezdet lehet, hogy éppen olyan valakin keresztül, vagy olyan valakiken keresztül indul el, akik lehet, hogy már eltávolodtak, messze vannak, de Isten a szívükben dolgozik, munkálkodik, és elhozza az újjáépítés idejét. És azt is mondhatjuk, hogy az újjáépítés nem azzal kezdődik, hogy elszánjuk magunkat, hogy összeszedjük az erőnket, hogy tervet dolgozunk ki, hogy programokat csinálunk, hogy alkalmakat készítünk, hanem azzal, hogy Isten szomorúságot, fájdalmat ébreszt bennünk, akár az egyházunk, akár a kereszténység sorsa, akár a lelki életre való tekintettel. Hogy hol vagyunk, hol tartunk. Ha ez fáj, ha e felett fájdalmat vagy szomorúságot érzünk, az Isten lelkének a munkája. Ő buzdított, ő indított bennünket erre. A megújulás tehát megszomorodással kezdődik. De a másik, amit Nehémiásban Isten elindít, nem csak a megszomorodás, hanem hallottuk, az imádság. Testvéreim, a megújulás sosem azzal kezdődik el Jeruzsálemben sem, hogy oda mentek és fogták a téglákat és elkezdték építeni a réseket, hanem azzal kezdődik el, hogy Nehémiás elkezd imádkozni, napokon keresztül. A megújulás tehát nem azzal kezdődik el, hogy sietünk és mindent rendbe teszünk, hanem azzal, hogy imádkozunk, és imádkozni tanítjuk a gyermekeinket. A megújulás ott kezdődik el, ahol tudunk imádkozni. A megújulás ott kezdődik el, ahol a gyermekek énekelnek a vasárnap iskolába és imádkoznak. Ahol megtanítjuk a gyermekeinket imádkozni. Nehémiás tehát nem csak megszomorodik, hanem elkezd imádkozni napokon keresztül. Isten készíti el ezt az imádságot. Isten buzdítja őt erre az imádságra. Ezzel kezdődik a megújulás. A réseket imádsággal kezdi el betönni Isten, helyreállítani a várfalat. A bajban lévő népet Isten imádsággal kezdi el megújítani. És a harmadik, amire Isten buzdítja és indítja Nehémiást, a királynak belső bizalmas emberét, az a bűnbánat. Nem tudom, testvéreim, figyeltétek az imádságot. Hallottátok-e azt, amikor az imádságot olvastam, akkor Nehémiás így fogalmaz. Nagy gonoszságot követtünk el ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nem tartottuk meg a parancsolatokat és a rendelkezéseket. Nehémiás azonosul népének a sorsával, és bűnbánatot tart. Látja és tudja rokonainak a szavaiból, hogy mi van Jeruzsálemmel, a várfalakon rés van, baj van, segítségre van szükség, ez szomorúságra és imádságra indítja őt, de nem csak ezt látja, hanem azt is, hogy milyen nagy gonoszságot követett el az ő népe. Milyen sok bűnt halmozott fel ő is, és népe is. Azaz bűnbánat imádságot tart. Testvéreim, Isten újat akart kezdeni 141 év után Jeruzsálemmel. Hisszük, hogy nem kell ennyit várni, hogy újat kezdjen, akár itt a 20-valamennyi évvel ezelőtt megtörtént változások után. De hisszük azt, hogy az Isten kezében vannak az újrakezdések időpontjai, de az újrakezdés az mindig így kezdődik, így történik. Amikor fáj, szomorúságot okoz Isten népének a sorsa, amikor ebből imádságra indít lelke bennünket, és amikor nem felejtjük el. Sőt, imádságunk központi helyét foglalja el a bűnbánat és a bűnvallás. Isten készítette el Nehémiást, és hisszük, hogy Isten ma is elkészíti. Talán éppen olyan unokák vagy dédunokák által az ő népének megújulását, akikről már azt gondoltuk, hogy messze vannak. De Isten keze nagy, hatalma, fenséges. Ezért adjunk hálát neki. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy igéddel tanítasz bennünket, akik most élünk itt a 21. század első évtizedeiben, és a régi történeten keresztül megmutatod, hogy a te kezedben vannak az újrakezdések időpontjai. A te karod az, amely újra tud indítani. A te lelked az, amely meg tud újítani. És köszönjük, hogy te erre különböző alkalmata és lehetőségeket találsz. Talán egy királyi főemberen keresztül, akinek a szívében szomorúságot és fájdalmat adsz, akit imádságra és bűnbánatra indítasz. De Urunk, te ma is meg tudod ezt tenni. Itt vagyunk mi is, és kérünk téged, adja mi szívünkbe is szomorúságot mindazon, ami fájdalmat jelenthet, amikor látjuk a réseket, ahol jöhet az ellenség, elrabolhatja a békességet és a szeretetet a családokból, a gyermekek és az unokák életéből. Amikor látjuk, hogy baj van, te indíts bennünket is szomorúságra. Legyen ez egy tőled jövő megszomorodás. De segíts meg abban is, hogy ne csak a szomorúság tölts el a szívünket, hanem fakadjon a mi ajkunk és szívünk imádságra is. Imádságra kulcsolt kézzel tudjunk könyörögni azokért, akik ránk bizattak, akik körülvesznek bennünket, azokért, akik közé elhelyeztél minket, és ne csak kérni tudjunk, hanem taníts bennünket bűnbánatra is, mert bizony sokat vétkeztünk ellened, és méltók vagyunk arra, hogy ítéletedet kiáraszt ránk. De hisszük és valljuk, hogy te irgalmas Isten vagy, aki Jézus Krisztusban megadod az újrakezdést. Az ő keresztjénél megvalljuk bűneinket, és az ő keresztjénél kezdhetjük el új életünket. Imádkozunk, Urunk, a gyermekekért, az unokákért. Imádkozunk azokért, akik messze mentek, talán nem csak fizikailag, hanem lélekben is messze vannak tőled. Hisszük, Urunk, hogy a te karod elég hosszú, és a te hatalmad erős, és tudsz bennük is újat ébreszteni, új kezdetet indítani. Kérünk, segíts meg őket. És imádkozunk a mi egyházunkért. Látjuk, Urunk, hogy milyen sok rés van a falon. Adj megújulást, igédben való megerősödést, igei látást, imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk ezért a kontinensért, hiszen ezen is sok rés van. Kérünk, adj bölcs vezetőket és imádkozó keresztjéneket. Eléd visszük, Urunk, a gyászolókat, betegeket, özvegyeket és árvákat. Te mindannyiunk gyógyítója, orvosa és vigasztaló Istene vagy. Kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.